Szeretett testvéreim, mindenható Istenünknek azt a szent igéjét, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetéből olvasom. Hallgassuk figyelemmel az Efézusi levél 4. fejezetének a 17. verstől a 24. versig terjedő szakaszát. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallgattátok őt, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Amen. Szeretett testvéreim, nem tudom, hogy Édesvájcba valaha eljutott-e, de ezek az úgynevezett mi a különbség viccek Magyarországon egy darabig igen-igen népszerűek voltak. Általában kis putyuta viccekről van szó, de azért találtam köztük egy aranyosat, ami körülbelül így hangzik. Tudjuk-e, hogy mi a különbség a krumpli és a zsiráf között? És ezek a viccek úgy működik, hogy erre az ember illedelmesen azt mondja, hogy nem tudom. És itt jön ennek a viccnek a poénja, ami szerint akkor vigyázzunk nagyon legközelebb a piacon, mert lehet, hogy csúnyán átvernek majd bennünket. Kedves testvérek, tudjuk-e, hogy mi a különbség a megtért ember és a nem újjászületett ember között? Hogyha erre is azt mondjuk, hogy nem tudjuk, akkor hasonlóképpen kell válaszolnunk, akkor vigyázzunk nagyon, mert nagyon csúnyán becsaphatjuk saját magunkat. És ez innen kezdve már nem vicc. Egy kicsit sem vicces ez. Szeretett testvéreim, mi a különbség a hívő ember és a nem hívő között? Mi a különbség a hívő ember és a nem hívő között? Vannak, akik erre egyértelmű igennel válaszolnak, igen, tudom, mi a különbség. Az adott válaszok azonban időnként nagyon eltérőek egymástól. Hogyha megpróbálnánk őket valahogy kategorizálni, akkor talán a skála egyik végén ez a fajta válasz állna, mindenben, de az égvilágon mindenben különbözik a Krisztusban újjászületett ember a nem hívőtől. Még akkor is, hogyha egy keresztény ember lemegy, csak a sarki közértre vesz egy liter tejet és egy darab kenyeret, már abból is valamilyen módon láthatóvá kell válnia, hogy ő nem ebből a világból való. Hogy ő Krisztushoz tartozik. A skála másik végén az a válasz állhat talán, amely nem feltétlenül tagadva a különbséget, mégis valami ilyesmit állít, hogy a hívő és nem hívő közti különbség az ott van elrejtve a szívben. Isten látja, és talán én is tudok róla. De miért dolgozna a keresztény ember másként, mint a nem hívő? Miért töltené szabadságát másként? Miért töltené az estéit másként, és miért nevelni a gyermekét másként, mint a nem hívő ember? Ez a különbség nem ott van, nem a láthatóbban és a kézzel foghatóbban hangozhat a válasz. Szeretett testvéreim, mi a különbség a hívő ember és a nem hívő között? Pontosan erre a kérdésre ad választ az itt felolvasott ige szakasz az Efézusi Levél 4. fejezetéből. Az ige teljesen egyértelművé teszi, van különbség. És ezt a különbséget két összefüggésben, két irányból megközelítve tárgyalja itt az apostol. Először is ezt láthatjuk az igében, van különbség a világ szerint élő ember és a Krisztusban újjászületett ember között. És van különbség az újjászületett ember régi önmagához képest is. És majd látni fogjuk, ez a különbség, ez a későbbi van annyira fontos, hanem fontosabb, mint az első. Így hangzott a felolvasott ige első mondata. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodások szerint. Többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek. Pál efézusi olvasói számára pogányok, ez a szó egyszerűen mindenkit, de mindenkit takar ebben a színes városban. Ők maguk is ide tartoztak valamikor, ebbe a közösségbe, ebbe a kategóriába. Mégis olyan szó ez, amit manapság szószékről nem nagyon illik használni, ez a szóhasználat nem igazán közkedvelt manapság. De az apostol mégis kifejez valamit. A legnagyobb különbség ember és ember között, ami csak létezhet. És igazából az egyetlen, amit komolyan kell venni, és érdemes komolyan venni. Ez éppen abban áll, hogy valaki Krisztushoz tartozik-e vagy sem. Vannak Krisztusban új életet kapott emberek, hívő emberek szólnak ebben az értelmében, és vannak a többiek. Nevezzük őket, ahogy akarjuk. És az ige azt mondja, ti nem élhettek úgy, ahogy ők élnek. Egy másik dolgot is szeretnék itt kiemelni. Ez az egész felolvasott ige szakasz nem csak a kezdő mondata. Nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fektet az ember gondolkodás módjára. Többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint, mondja az ige. Az ő elméjükre sötétség borult. Elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. És ezek után az ige intése, biztatása, figyelmeztetése is így hangzik. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Kedves testvérek, ez alapján már kizárhatjuk, hogy a hívő és nem hívő közötti legfontosabb különbség az például valamilyen fajta viselkedési formában, vagy bizonyos szófordulatok, bizonyos beszédmód tudatos használatában vagy kerülésében állna. Ez csak a gyümölcse egy sokkal mélyebb különbségnek, a gondolkodásmódbeli különbségnek. Hogy ez mennyire fontos az Új Szövetség számára, érdemes csak egy szót idézni. Valahányszor ezt olvassuk a magyar nyelvű Új Szövetségben, hogy megtérés, ami a magyarban a hazatérés, a visszatérés kifejezés. A régi formája, az újszövetségi görög valami egészen más kifejezést használ itt. Az esetek legeslegnagyobb többségében ezt a szót használja, metanoia, vagy ennek egy igei formáját. A meta minden görög összetételben átalakulást, megváltozást jelent. A noia kifejezés szó alapja a nous görög szó, ami elmét, agyat jelent egészen pontosan. A megtérés az újszövetségi szóhasználat szerint a gondolkodás mód gyökeres átalakulása. Az érték rend, az élet filozófia, az élet felfogás gyökeres átalakulása. Ez az, amiről beszélnünk kell, amikor arról beszélünk, hogy milyen különbség a hívő és a nem hívő ember között. Ez egy felfogásbeli különbség, ez egy értékrendbeli különbség, ez egy gondolkodásmódbeli különbség. De innen még egy lépést kell tennünk, hogy ennek a különbségnek a magját, az igazi lényegét feltárjuk. Pál apostol így ír a rómabeliekhez a 12. fejezet elején. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem, és itt jön a lényeg, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az elmebeli megújulás, a gondolkodás módban való megújulás és megújítatás Krisztus által ide vezet. A megújult, Krisztusban megáldott és újjáteremtett emberi gondolkodás képes erre a csodára, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Ugyanerről beszél az apostol az Efézusi levélben, csak negatív összefüggésben. Ennek hiányáról beszél, amikor ezt írja az úgynevezett pogányokról, hogy megmaradtak tévejgésükben és megkeményedett a szívük, ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Az eltompult erkölcsi érzék, ez az újjánem született ember tragédiája. Tudom, ez az üzenet nem könnyű, különösen a mi emberi méltóságunk elfogadása szempontjából, de az ige nem kevesebbet állít itt, mint hogy az újján nem született ember erkölcsi érzéke használhatatlan. Semmire sem jó. Krisztusban előbb újjá kell születni, hogy az használható legyen. De mi történt ezzel az erkölcsi érzékkel? Mi a probléma vele? Először is az apostol az elmére borult sötétségről ír. Ahol nincs Krisztus, ott nincs világosság. Sem a gondolatokban, sem az érzésekben. Ennek következtében elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, írja az apostol. De az Új Szövetség kutatói és magyarázói azt mondják, hogy helyesebb lenne ezt az egészet jelen időben fordítani, nem múlt időben. Hogy tudniillik elidegenednek. Folyamatosan, napról napra távolabb kerülnek az Istennek tetsző élettől. És ugyanez vonatkozik a szívről szóló állításra is, mert megmaradtak, sokak szerint jobb lenne megmaradnak tévejgésükben, és megkeményedik a szívük. Kedves testvérek, ez szerint az újjá nem született ember és Isten között nem csak adott egy állandó távolság, hanem ez a távolság egyre inkább nő. Ez egy folyamatos romlás. Ez a távolság addig nő, míg végül semmi, de semmi kapcsolat nem lesz Isten és ember között. A szív először csak kevésbé érzékenyé válik, aztán megkeményedik. Lepereg róla minden egy idő után. És ennek a folyamatnak esik áldozatul az erkölcsi érzék, amikor az ige azt írja, ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Kedves testvérek, csináltak önök már valamit, amiről tudták, hogy az törvény vagy valamilyen szabályszegés, tudatosan, újra meg újra meg újra? Ha igen, akkor pontosan tudják, hogy miről beszélek. Én úgy nőttem föl, hogy a szüleim kertje és a szomszéd kertje között nem volt kerítés. A szomszéd nem is lakott ott, Budapestről járt ki, csak a hétvégéket töltötte nálunk ott a főváros környékén. Egész héten gyakorlatilag szabad préda lett volna a kert, ha nem lettünk volna eltiltva a szomszéd kert részétől. A határ nyilvánvaló volt, egy hatalmas tújasor választott el a kettőt, nem lehetett eltéveszteni. Talán nem kell mondanom, hogy gyermekkorunkban mi éveken keresztül játszottunk a szomszéd kertjében, de emlékszem, hogy amikor először mentem át, szinte véletlenül egy átgurult labdáért, és felfedeztem azt a paradicsomot oda át a tuják túloldalán, akkor a lelkiismeretem még igenis masszív, riadó jeleket adott, hogy én most tilosban járok. Emlékszem, az érzékeim olyan élesek voltak, mint egy üldözött rókáé, minden egyes nesszere figyeltem, minden egyes lelassító autóról azt gondoltam, hogy na most jön a szomszéd. Aztán, amikor már különösebb labda nélkül is átmentünk az öcsémmel, másodjára, harmadjára, nem tudom hányszor. Éveken keresztül játszottunk a szomszéd kertjében. Ez a jelzés, ez egyre finomabb lett. Egy idő után teljesen megszűnt. Azzal együtt az éberségünk is teljesen megszűnt, na akkor kezdett a szomszéd rajta kapni bennünket. Kedves testvérek, el tudjuk képzelni, mi történik a lelkiismerettel az olyan ember esetében, aki Isten világosságától elválasztva egyre keményebb szívvel, éveken, évtizedeken keresztül él a bűnben? A lelkiismeret egy idő után totálisan használhatatlanná válik. Egy ideig talán még jelez, aztán a jelzések egyre finomodnak, aztán olyan finommá válnak, hogy észre sem lehet venni őket, aztán egyszerűen megszűnnek. Erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Lelkiismereti érzékenység helyett érzékiség. Ez a csere a Krisztus nélkül élő ember életében. Ezt látja Pál maga körül, és nem hiszem, hogy amit mi látunk, az különösebben más lenne, mint amit ő látott akkor. Sőt, amikor a már újjászületett ember óemberéről ír, ezt írja, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ugyanez a romlás, és itt változik a fókusz, nem csak az emberekben, körülöttetek. Ugyanez a romlás volt látható ti bennetek. Ezek a pogányok, kedves efézusi testvérek, ezek ti voltatok valamikor, tudjátok. Ugyanezen a romláson mentetek át, mert a kívánság az csalárd, hazug, félrevezető, és a lelkiismeretet lehet félrevezetni. Emlékszem egy egyébként nagyon kedves, aranyos idős emberre, akivel sok-sok évvel ezelőtt beszélgettem, ő akkor már 98 éves volt. Így élete legvégén nagyon nagy örömmel mesélt bárkinek, aki csak érdeklődést mutatott, élete legelejéről. És egyfajta ilyen gyermeki büszkeséggel mesélte el nekem, hogy az egyébként csodaszép feleségével eltöltött több évtizedes házasság során, ő neki körülbelül 31 néhány nővel volt házasságon kívüli intim kapcsolata. És amikor így megkérdeztem, hogy hogyan gondol erre az egészre, hogy nem bántja ez a dolog, őszinte naivitással a szemében rám nézett, és megkérdezte, hogy miért kellene, hogy bántson. A feleségemet soha nem hanyagoltam el. Az ő lelki ismerete egy kicsit máshová tette a lécet, mint ahová az Úr Jézus Krisztus tenni. Számára házasságtörés csak akkor bűn, hogyha az ember valamit elvesz a feleségtől, ami a feleségnek járna. De amíg a feleség megkap mindent, addig a házasságon kívüli kapcsolatokat az ember szexuális étvágya határozza meg, semmi más. És ő engem megnyugtatott, az ő feleségének nem volt oka panaszra. Tehát semmi probléma. Kedves testvérek, a lelkiismeret, az ember erkölcsi érzéke egy kicsit olyan, az én gondolatom szerint, mint egy óra. Gondoljunk karórára, vagy bármilyen más órára. A feladata az órának az, hogy jelezze az időt. A feladata a lelkiismeretnek az, hogy bennünket ismét emlékeztessen, és újra meg újra jelezze számunkra Isten rendjét, jóról és rosszról való ítéletét. Az óra nem dönti el az időt. Az óra jelzi. Ez alatt azt értem, hogyha én most fognám az órámat, és így fél hat felé közeledve átállítanám az egészet éjfélre, attól még nem lenne éjfél. Csak az én órám járna nagyon-nagyon rosszul. Attól, mert a mi egyéni lelkiismeretünk valamiről azt mondja, hogy elfogadható és jó, attól a dolog nem válik automatikusan elfogadhatóvá és jóvá. De mi van akkor, hogyha itt most mind úgy döntünk, hogy előreállítjuk az óránkat éjfélre? Akkor sem lesz éjfél. Akkor csak mindegyikünknek az órája rosszul fog járni. Ugyanígy működik ez a lelkiismerettel is. Hogyha a mi lelkiismeretünk valamit jónak nyilvánít, amiről Isten azt mondja, hogy nem az, akkor is, hogyha sokak lelkiismerete ért egyet a miénkkel, hogyha egy egész közösség vesz körül bennünket, és bizony jónak mondja azt, amit Isten rossznak, attól az még nem lesz jó. Jóról Isten dönt, rosszról Isten dönt. Az erkölcsi érzék feladata az, mint a karórájé, a lehető legnagyobb pontossággal jelezze Isten rendjét. És ennek megfelelően a világ legpontosabb óráit is időnként valamihez be kell állítani. A lelkiismeretet is újra meg újra be kell állítani. És az ige azt is megmondja, hogy kihez. Ti azonban, mondja az apostol, nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallgattátok őt, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, íme, hozzá kell beállítani az ember erkölcsi érzékét. Ő a mércéje jónak és rossznak. Ha a lelkiismeretünk más mond, akkor a lelkiismeretünk pontatlan. Akkor azt be kell állítani Krisztushoz. De azt hiszem, hogy az ügy ennyire nem egyszerű. Ami bűntől tönkretett erkölcsi érzékeinket először is meg kell javítatni. A Krisztus az, aki ezt meg tudja tenni. Nem csak kis finom beállításokra van szükségünk a mi lelkiismeretünkben, hanem egy életben legalább egyszer egy hatalmas, óriási átállításra, nem csak beállításra, és talán egy nagy javításra. És hogyha ez megtörténik, akkor megszületik az a különbség, amiről ez az ige a továbbiakban beszél. A hívő ember egészen más lesz, mint az átállítás, az élet átállítás előtt. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ez az élet átállítás, kedves testvérek, vetkőzéssel kezdődik. Egy ilyen képet használ itt az ige. Vegyétek le a bűn csalárságában megromlott, tönkrement óembert, mint egy rossz, koszos, szakadt ruhát. Öltözzetek át, de öltözzetek át teljesen. Ne csak részben. Az Úr Jézus Krisztus szavai teljesen egyértelműek erről. Ki az, akinek, hogyha van egy új ruhája, arra használja, hogy foltokat szakítson ki belőle, hogy a régit foltozgassa vele? Az Istentől adott új nem arra van, hogy a régit szépítgessük, foltozgassuk vele. Újat ne keverjünk régivel. Új bort az ember új tömlőbe tölt, mondja Jézus. Egyébként elvész a tömlő is, meg a bor is. Újat régivel nem keverünk. Kicseréljük. De nem lehet a kettőt keverni. Ebben az összefüggésben nem. Teljes átöltözésre van szükség. Ami engem egyébként középiskolai éveimre emlékeztet, amikor a debreceni református kollégium kántusában énekelve, sok szolgálat előtt, templomi fellépés, ilyen-olyan alkalmak előtt úgy megkaptuk a ruhakódot, ami körülbelül így hangzott, hogy fél ünnepélyes öltözékben. Most 16-17 éveseknek, különösen fiúknak ilyesmit mondani, ez egy nagyon veszélyes dolog. Mindannyian láttunk már vegyes kart, mindannyian tudjuk. Ritka esetektől eltekintve egy vegyes karban éneklő férfi énekes általában csak váltófól felé látszik. Na hát ez volt a mi öltözködési kódunknak a magva. Felvettük egy fehér inget, gyönyörűen, keményre vasalt gallérral, mert hogy a kántusban akkor is és a mai napig használt fekete bocskaikból csak annyi látszott ki, tehát az összes többi teljesen felesleges lett volna vasalni, úgysem lát belőle senki semmit. És hát ami az alatt maradt, az volt, ami éppen kéznél volt időnként. Piros sportcipő, fehér sportcipő, kék farmer, vagy éppen zöld farmer a tegnapi foci meccs utáni zöld fűfoltoktól itt-ott elszíneződve. A karnagyunk időnként ilyen agyvérzés körüli állapotba került, amikor minket úgy meglátott ebben a felszerelésben. De mi pedig ezzel érveltünk, hogy hát ez félig ünnepélyes, a felső fele az totálisan ünnepélyes, az alsó felét meg úgy sem látja senki. Kedves testvérek, én attól tartok, hogy mi keresztények nagyon gyakran így vetjük le, és vetjük, és vesszük fel az új embert. Világos, hogy az óemberünknek vannak részei, amik már nagyon szégyenletesek, amik nagyon zavarnak, amik már nagyon rosszak, amiktől alig vártuk, hogy végre megszabaduljunk, ott azonnal átöltözünk. De a kérdés az, hogy mi van az óemberi ruházat azon részeivel, amiért egy bizonyos körben, a korábbi baráti körben tiszteletet és elismerést kaptunk. Mi van az óemberi ruházat azoknak a részeivel, amiből esetleg hasznunk származik? Mi van az óemberi ruházat azon részeivel, amiket egyszerűen csak szerettünk, és jól esett? A Krisztus szava egyértelmű. Újat, régivel, semmi esetre se keverjetek, egy kicsit se. Mert amit kapunk, az valami egészen csodálatos. Ez az új ember, amit felöltözhetünk, Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Teremtés ez is. Nem automatikusan nő ki a megújult erkölcsi érzékből. Nem. Isten teremtménye. Ahogy az apostol máshol mondja, aki Krisztusban van, új teremtés az. És a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Istennek erről a munkájáról van itt szó. A nekünk adott új személyiség Isten keze munkája, és az ő tetszése szerint teremtetett. Megragadta a figyelmemet ez a szó, Isten tetszése szerint. Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy ha mi hagyjuk, hogy a Krisztus munkálkodjon bennünk, hogyha mi hagyjuk, hogy az ő átalakító, megújuló munkája minket napról napra hasonlatosabb tegyen, és egyre hasonlatosabbá ő hozzá. Ez azt jelenti, hogy bennünk egyszerűen gyönyörködik az Isten. Az Isten ránk néz és szépnek lát. És örömét leli bennünk. Az új ember az ő tetszése szerint teremtetett. Ha ezt látja bennünk és rajtunk, akkor egyszerűen gyönyörködik bennünk. Kedves testvérem, lehet úgy élni, hogy az Isten örömmel nézzen ránk. Lehet úgy élni, hogy örömét lelje mi bennünk. Igazi, mély örömöt. Ez az új ember valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Valóságosban és nem áll igazságban és nem áll szentségben. Nem olyan szentségben és igazságban, ami nem megy mélyebbre, mint a látható cselekedetek, a hallható szavak. És mögötte legjobb esetben a semmi van, csak nagy üresség. Rosszabb esetben rengeteg visszataszító titok. Az új ember, amit felöltözhetünk, valóságos szentségben és igazságban teremtetett, és nem áll szentségben, és nem relatív igazságban. Mert igazak vagyunk mi mindnyájan Krisztus nélkül is. A kérdés csak az, hogy ki áll mellettünk. Találunk mi mindig valakit, csak elég, ha elég ideig keresünk, akinek az élete sokkal nyomorultabbnak tűnik, mint a miénk, aki mellett ki lehet húzni magunkat, és azt lehet mondani, hogy hozzá képest, ebben a társaságban én igaz vagyok. De kedves testvérek, a mérce, még egyszer mondom, Krisztus maga. A kérdés az, hogy mennyire futja a mi igazságunkból ebben a társaságban, Krisztus jelenlétében. A jó hír az, hogy a nekünk adatott új ember igazsága Krisztus jelenlétében is igazi, valóságos igazság. Krisztus jelenlétében sem szégyenülünk meg. Isten szentsége, Isten fedetlen dicsősége jelenlétében sincsen okunk szégyenre. Az új ember szeretett testvéreim ünnepi ruha már, amit az Isten már úgy szabott és úgy tervezett, hogy ebben méltók legyünk a mennyei seregekhez. Ez már ünnepi ruha. Ennek szentsége igazi. Ennek igazsága valódi. Ez az a különbség, ami a hívő ember régi önmaga és Istentől kapott, megújított, újjáteremtett személyisége között van. Egy keresztény ember örömmel vette egyszer a kis levelet, amiben meghívó volt a 20. érettségi találkozóra, a 20 éves érettségi találkozóra. Az ő esetében nem volt azelőtt érettségi találkozó, tehát osztálytársai legnagyobb részét 20 éve nem látta már. Úgy a 40-es éveihez közeledve nagyon-nagyon izgatott volt és várta, hogy megláthassa, mi lett ezekből a régi osztálytársakból, mivé lettek ők. De ami miatt különösen is izgatott volt, az az volt, hogy ő szerette volna megmutatni, hogy belőle mi lett az elmúlt 20 évben. Hogy tudniillik megtért. Hogy Krisztusban egy csodálatos új életet kapott. És ezt különösen azoknak szerette volna elmondani hálával és bizonyságtétellel, akik nagyon is jól ismerték őt azelőtt. Akik tényleg láthatták a különbséget. Eljött a nagy nap. És amikor másnap hajnalban hazajön, a felesége izgatottan kérdezi tőle a korai óra ellenére. Na milyen volt? Mesélj! És ez az ember őszinte szomorúsággal válaszol. Szörnyű. Ezek az én régi osztálytársaim. 20 év ide vagy oda, maradtak ugyanazok, akik voltak. Egy kicsit sem változtak. A lényegi dolgokban legalábbis nem. Az, aki már 18 évesen is magát mindenkinél jobbnak tartotta, és az égvilágon mindent és mindenkit lenézett, az maradt ugyanúgy most is majdnem 40 évessel az az arrogáns fajankó, aki volt. Éppen csak kihullott a haja. Az, aki már a középiskolában is csak rosszat tudott mondani, önmagáról, a saját életéről, a mellette lévőkről, mindenről és mindenkiről. Csak panasz szava volt, és csak keserűség volt az ő száján és szívében. Ugyanúgy sír, ri mindenről. Éppen csak szélesebb a csípője, mint volt 20 évvel ezelőtt. Az, aki már a középiskolában is csak egy értéket ismert el, a pénzt, és mindent pénzben mért. Az maradt ugyanaz az önző, anyagias ember, csak egy kicsit megpocakosodott. 20 év! És ezek nem változtak semmit! Semmit! Kedves testvérem, változtunk mi? Vagy vagyunk pontosan ugyanazok, akik voltunk ezelőtt 5, 10, 20, 50 évvel? Hasonlítunk legalább egy kicsit jobban a Krisztusra, mint tettük ezt korábban. Ha nem, ez azt jelenti, hogy egy centit sem haladtunk előre a megszentelődés útján. Ezt mindenképpen jelenti. Ha nem, ez jelentheti azt is, hogy a mi életünkben még meg sem történt ez a hatalmas és olyan nagyon szükséges élet átállítás. Hogy a mi életünkben teljesen értelmetlen korábbi énünkről és későbbi énünkről beszélni, mert nincsen korábbi. Mert még nem fogadtuk el a Krisztust. Mert még nem kértünk és nem kaptunk tőle új életet. Kedves testvér, változott ön? Változtunk mi? Van különbség, ami mostani élünk és a korábbi között? Önnek és nekem szól a mai vasárnap az isteni íge. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Legyen így.